Imádkozzunk. Áldunk téged, királyok királya, köszönjük neked azt, hogy megengedted, hogy eléd járuljunk, hogy a te szentségedben mi is ott legyünk, szentségtelen bűnös emberek. Köszönjük neked a megváltásnak a kegyelmét, a bűnbocsánatnak a kegyelmét. Köszönjük neked azt, hogy kifizetted a mi bűneinknek a büntetését, és adtál egy olyan életet, amelyet a te jelenlétedben élhetünk királyi gyermekeként. Valunk föl se fogjuk ezt igazán, csak úgy kapizsgáljuk, hogy miről is lehet szó. Kérünk, hogy ma is segítsek így jobban megértenünk ezt, hogy hálás legyen a szívünk is, és még inkább normálisan tudjuk élni az életünket, úgy, hogy legyen erő benne, úgy, hogy azt tükrözze, amit te tettél velünk. Urunk, is imádkozunk azokért, akik keresnek téged, segíts, hogy ma is közelebb kerüljenek egy lépéssel hozzád, vagy akár meg is találjanak téged. Kérlek, Uram, hogy mutasd meg magadat nekik a mai hirdetésen keresztül is. Kérünk, hogy áld meg azok, akik nem lehetnek velünk, betegség vagy bármi más okból, add, hogy ők is érezzék a te kegyelmednek a kiáradását, hogy a te szent lelked ott is ott legyen velük, és elvégezze azt a munkát, amire elküldted a világba. Amen. Foglaltok helyet. A gyermekeket elbocsátjuk. Itt volt egy kis kulcs probléma, de aztán is megoldódott, úgyhogy minden készen áll arra vonatkozóan, hogy a gyerekek mehessenek tanítóika. Isten áldjon benneteket. Mi pedig abban a kiváltságban részesülünk, hogy Budai Zoli fogja nekünk hirdetni az igét. Nagyon imádkoztunk, érted? Az Úr áldjon meg, és mondd el azt, amit a szívedre helyezett a mi Istenünk.
Köszönöm szépen. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket itt a Montás Központban, és otthon, vagy bárhol máshol vagytok, akik a képernyő előtt hallgatjátok az ige hirdetést. Máté evangéliumában a 26. részhez értünk, lassan véget ér Krisztusnak a története, és a mai ige azt gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb Máté evangéliumában. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy vágjunk bele. Máté evangéliumának a 26. részének a 14-től 29-ig terjedő részeit olvasom. Akkor a 12 közül egy, akit Iskariótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: hol akarod megenni a páska vacsorát? Hol készítsük el? Ő ezt válaszolta: menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a páska vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a páska vacsorát. Amikor beesteledett, az asztalhoz telepedett a 12 tanítvánnyal. Miközben ettek, így szólt: bizony, mondom nektek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Ekkor nagyon elszomorodtak, és egyenként kezdték kérdezni tőle: talán csak nem én vagyok az Uram? Ő pedig így válaszolt: aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul engem. Az ember fia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte tőle: talán csak nem én vagyok az, mester? Ő azt felelte neki: te mondtad. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte. A tanítványoknak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, és hálát adva nekik, ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostanától fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből a manapig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országában. Az utolsó vacsora, illetve Júdás árulása, ez a két történet, amelyet ma végigbeszélünk, és természetesen mind a kettő nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az evangéliumban. Olyannyira, hogy Júdás árulását például mind a négy evangélista megírta. Tudjuk azt, hogy négy evangélium van, Máté, Márk, Lukács és János is írt evangéliumot, amelyben Jézusnak a születését, az életét, a halálát és a feltámadását írják le. Mind a négy csodálatos. Csodálatos az ő születése, csodálatos az ő élete, csodálatos az ő halála és csodálatos a feltámadása is. Én nagyon szeretem azt, hogy az evangéliumok nem pont ugyanazt emelik ki ebből a négy részből. Minden evangélistának megvan a saját egyénisége, és így, hogyha így nyomozgatunk utána, hogy ki vajon mit emelt ki, mit tartott fontosnak, akkor nem csak Jézusról tudunk meg többet, hanem egy picit erről a négy emberről is. Egyszer már beszéltem arról, hogy Lukácsnál nagyon-nagyon szeretem, hogy ő egy ilyen nagyon komoly tudós elme volt, ő orvos volt, és ő Jézus Krisztusnak a csodáit elemezte, főleg azokat a csodáit, amikor gyógyítással járt együtt, mert ő mint orvos ez iránt különösen fogékony volt. Olyannyira, hogy a görög nyelven írott evangéliumában orvosi szakkifejezéseket is használt akkor, amikor Jézus gyógyításairól volt szó. Hát Máté ő egy más személyiség. Tudjuk azt, hogy ő egy vámszedő, ő egy mai szóhasználattal érve egy pénzügyi szakember volt. És amikor Júdás árulásáról hallunk, akkor, mint mondta, mind a négy evangélista leírja ezt a történetet. Egy apró részletet azonban csak Máté ír le. Ez az apró részlet pedig az, hogy az árulásnak 30 ezüstpénz volt az ára. Máté, ugyebár aki egy bróker volt, aki állandóan a pénzt váltotta, őnek ez nagyon fontos részlet volt. És talán nem is baj, hogy ő ezt leírta, mert ez a 30 ezüstpénz, ez egy profécia. Egy olyan profécia, amely több mint 500 évvel azelőtt, hogy Jézus Krisztus megszületett volna, ez már leírásra került, Zakariás próféta írta le a Zakariás könyvében, hogy a jó pásztor díja 30 ezüst. Jézus egész története a proféciákban elő van készítve. Az egész szentírás másról sem szól, mint arról, hogy valaki majd jönni fog, aki helyreállítja a rendet. És hogyha valaki az Ószövetségnek az összes könyvét elolvassa, akkor gyakorlatilag minden részlete Jézus születésének, életének, halálának és feltámadásának feltárul előtte. Ez a 30 ezüstpénz, tehát ez nem véletlen, hogy ennyi volt ez a díj, hiszen ez is egy ótestamentumi, ószövetségi proféciában szerepel. Egyébként, ha valakit érdekel, hogyha már pénzügyi szakemberekről van szó, én utána néztem, hogy ez a 30 ezüst, ez mekkora összeget jelent, ez mai pénzben körülbelül ilyen 200 ezer forintnyi nagyságrend lenne, tehát pontosan ennyire árulták el annak idején Jézus Krisztust. Hogy megértsük, hogy Istennek mi az üzenete a mai napon számunkra, imádkozzunk ezért. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ezt a mai vasárnapot előkészítetted nekünk. Köszönjük, hogy arra készítetted elő, hogy az utolsó vacsoráról hallhassunk. Kérünk, Urunk, hogy legyen az áldásod az ige hirdetésén, az ige hallásán, hogy megértsük a mai üzenetet, azt az üzenetet, amelyet nekünk szánsz. Ámen. Az utolsó vacsora, azt gondolom, a világ leghíresebb étkezése. A Guinness rekordok könyvét ismerjük, ebbe különlegességeket gyűjtetnek össze, itt vannak a legnagyobbak, a legkisebbek, a legérdekesebbek, de sajnos olyan kategória nincsen, hogy mi a legfontosabb étkezés a világon. Azért én elmondom, hogyha lenne ilyen kategória, akkor abban az utolsó vacsora kerülne bele. Mindannyian tudjuk, hogy ez egy különleges dolog, de hogy miért annyira különleges, remélem, hogy ez mindannyiunk számára a mai napon világos lesz. Amikor én az Egyesült Államokban dolgoztam, és a családommal együtt kinéltünk az Egyesült Államokban, egy baptista templomban jártunk, és abban a baptista templomban az volt a szokás, hogy évente egyszer tartottak egy olyan alkalmat, ami olyan alkalmat tartottak, aminek az volt a cél, hogy minél többeket becsábítsanak a templomba, olyanokat is, akik egyébként vasárnap nem jártak oda. Kicsit hasonló az az alkalom ahhoz, amire mi készülünk most karácsonykor, a karácsonyi koncertünkkel, hogy ott a szép zenei motivumokkal próbáljunk olyanokat elhívni, akik egyébként az Isten igényére nem lennének kíváncsiak, de egy jó koncertre azért eljönnek. De ugyanilyen volt nálunk a baptista gyülekezetben is, és húsvétkor az utolsó vacsorát adtuk elő. Ez azt jelenti, hogy itt a templomnak az elején felállítottunk egy hosszú asztalt, 13 székkel, és ez a 13 szereplő volt, aki eljátszotta az utolsó vacsorát, természetesen Jézus Krisztus és a 12 tanítvány. Leültünk az asztalhoz, és mindig egy-egy tanítvány felállt, és elmondta azt, hogy ő a Szentírásban hogyan került Jézushoz közel, mi minden történt vele. És aztán, amikor mindenki elmondta a magáit, akkor Jézus Krisztus állt fel, a lelkészünk játszotta őt, és ő pedig elmondta az evangélium üzenetét. Nagyon klassz volt az előadás, mert hogyha megvan nektek Leonardo da Vinci festménye az utolsó vacsora, akkor pont úgy öltöztünk be. Ilyen lebernyegek voltak rajtunk, és úgy helyezkedtünk el az asztalnál, hogyha valaki ránézett erre az utolsó vacsorára, akkor a híres freskó került a szem elé. Hát én is szerepeltem ebben a freskóban, és hát én voltam például Máté, pont az az evangélista, akinek a mai igéjét olvassuk. Lehet, hogy azért kaptam én ezt a szerepet, mert én is olyan anyagias vagyok, mert én is olyan bűnös vagyok, mint egy vámszedő, de azért eljátszottam rendesen ezt. Az az igazság, hogy a mai napra én készültem nektek egy ajándékkal. Azzal az ajándékkal készültem azoknak is, akik eljöttek ide vasárnap reggel, azokra is, akik otthon bekapcsolták a tévét, hogy elhoztam az utolsó vacsora képét, hogy nézzük meg. Tomi, beteszed? Így van, ez a világ egyik leghíresebb festménye, az utolsó vacsora, Leonardo da Vinci főműve. Ez Milánóban, a Santa Maria della Grazia templomban van. Egy falfestmény, aminek a hossza az majdnem 10 méter, a magassága pedig körülbelül 4. Leonardo da Vinci azt a pillanatot örökítette meg ezen a festményen, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy valaki, aki velem együtt nyújtja a kezét a tálba, elárul engem. Nem arra kell gondolni, hogy megálltak a kezek a tál fölött. Ez a kifejezés az azt jelenti, hogy aki velem együtt eszik, az árul engem, és természetesen ez is egy profécia, amelyet a 41. Zsoltár ír le, abból tudjuk meg azt, hogy az árulja majd el a megváltót, aki vele együtt eszik. Felbojdult ez az asztal, azt a pillanatot örökítik meg Leonardo da Vinci, amikor a tanítványok nem hiszik el, hogy valaki a közösségükből elárulja Jézust. És mindannyian azt kérdezik, hogy talán csak nem én vagyok az Uram, talán csak nem én vagyok az Uram. Mindenkinek a keze megmozdul, nekem ez a kék ruhás, ő Máté, ő is felemeli a kezét, talán csak nem én vagyok az Uram. Én azt gondoltam, hogy egy kicsit átéljük azt, hogy mi történt ott az utolsó vacsoránál. Arra szeretnélek kérni benneteket, itt is meg a képernyők előtt is, hogy valami kézmozdulatot tegyetek, mint hogyha mondjuk én jelen vagyok, tehát a kezeteket mozdítsátok meg, és egyszerre mondjuk azt, jó, hogy talán csak nem én vagyok az Uram, jó? Talán csak nem én vagyok az Uram. Jó lesz, egy kicsit hangosabban, jó? És akkor azt kérem, hogy otthon a tévéknél is ugyanezt mondjuk, nem baj, hogyha a szomszéd meghallja, jó? Talán csak nem én vagyok az Uram. Hát elképzelhetjük, hogy mi volt ott az asztalnál. Ez egy izgalmas pillanat volt. Leonardo 3 évig festette ezt a festményt, és annak idején ezeket a freskókat úgy készítették, hogy benedvesítették a falfelületet, és vízfestékkel festették meg a képet. Sajnos ennek olyan következménye volt, hogy a vízfesték, amíg még vizes, akkor sokkal élénkebbek a színek, és amikor az kiszárad, akkor az egész egy kicsit olyan mat lett és színtelen. Ezért Leonardo da Vinci egy egészen új technikát talált ki, ő egy bitumenes réteget vitt rá a falra, és összekeverte gipszel az ő temperáit, olajfestéket használt, tehát nem vízfestéket használt, és utána pedig valamilyen fényes lakréteggel lekente az egész felületet. Ez a temperás gipszes anyag, ez nagyon-nagyon nehezen száradt meg. Ő épített egy hatalmas csörlőrendszert, ezen a csörlőrendszeren ilyen pici mécsesek voltak, és így az egész hatalmas falfelületet egyszerre szárította ezekkel a mécsesekkel, hogy ez a réteg, amit rátett a bitumenre, ez valamilyen formában minél hamarabb megszáradjon. Egy hihetetlen tortúrás munka volt, és megmondom őszintén, hogy nem volt jó a technológia. Tehát egy 30 évvel később, miután elkészült a festmény, az elkezdett tönkre menni. Tehát nem volt ez egy jó módszer. A festményről, ami 3 évig készült, rengeteg értekezés történt, ilyen vastag tanulmányok vannak, mert ennek olyan szimbolikája van, és olyan érdekességek vannak benne, a Szent Háromságtól kezdve mindent meg lehet benne találni. Én egyetlen egy dolgot mondok csak el, amit én tudok, hogy azért nem látszik Jézus Krisztus lába, mert a kápolnába oda egy ajtót vágtak, és azt pont oda tették, ahol Jézusnak a lába volt, tehát azért a festménynek az a része hiányzik. Az igazság, hogy én most a festményről többet nem beszélek, akit ez érdekel, az erről is talál majd. Azt viszont még egyszer próbáljuk el. Jó, felemelem a kezem, akkor azt mondjuk, hogy talán csak nem én vagyok az Uram. Talán csak nem én vagyok az Uram. Ez az utolsó vacsora, ez számukra keresztényeknek nagyon fontos. Ez egy olyan vacsora, amely az új szövetséget hozza elénk, azt a szövetséget, amelyet az Isten köt velünk, Jézus Krisztus teste és vére feláldozásával egy új szövetség köttetik, amelynek segítségével mi a bűneinket megbocsátottnak érezzük, Isten megbocsát nekünk, és nem a törvény alapján fog minket megítélni, hanem Jézus Krisztus áldozata árán. Na, ezt én most szépen elmondtam, de azt gondolom, hogy ez teljesen érthetetlen. Milyen bűnökről van szó? Milyen bocsánatról van szó? Milyen szövetségről van szó? Miért vérrel kell azt kötni? Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell mennünk egészen a Szentírás, a Biblia elejére, és meg kell néznünk, hogy mi volt ott annak idején a teremtés után a paradicsomban. A paradicsomról is számtalan festmény készült, hogyha magunk elé idézzük, akkor látjuk azt, hogy ott van Ádám és Éva, mesztelenek, csak fügefalevél takarja őket, és egy ilyen nagyon szép burjánzó kertben vannak, ahol ragyogó gyümölcsök teremnek, csodálatos növények vannak, és ott vannak az állatok is, az oroszlán, ami szelíd, és együtt játszik a kecskegidával. Egy gyönyörű szép paradicsomi állapot, ahol boldogság van, szeretet van, gondtalanság van. Az a kérdés, hogy most miért nem így élünk? Erre mindenki tudja a választ. Azért, mert az emberpár, Ádám és Éva, a gonosz kígyó sugallatára evett a tudás fájának almájából, és ezért Isten kikergette őket a paradicsomból. Ebben van valamennyi igazság, de nem így történt. Hogy van ez pontosan, én azt gondolom, hogy olvassuk el a Szentírásból. Tomi, hogyha betennéd azt a részt. Mózes első könyvének a második részének 15. és 16. 17. része szól arról, hogy mi is volt ott a paradicsomban. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Hát ha figyelmesek voltunk, akkor látjuk azt, hogy almáról szó sincs. Tehát egy gyümölcsről van szó, de van ennél egy sokkal lényegesebb különbség is. Ádám és Éva nem a tudás fájáról evett, hanem a jó és rossz tudásának fájáról. Mit jelent ez, hogy a jó és rossz tudásának fája? Hát nem azt jelenti, hogy a jó és a rossz tudásának úgy lettünk birtokosai, hogy van jó tudásunk, amivel gyógyszereket tudunk készíteni, a rossz tudás pedig az, hogy tudunk atombombát készíteni. Nem ez a jó és a rossz tudásának birtoklása. A jó és a rossz tudása azt jelenti, hogy ettünk ebből a fából, ennek a gyümölcséről, és most már mi magunk akarjuk eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem az Isten törvényét fogadjuk el, aki erről rendelkezik, hanem mi tudjuk azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Az az igazság, hogy ez teljesen a mindennapunkat átjárja. Olyanok vagyunk, akik tudjuk, hogy mi a jó, nekünk ezt ne próbálja senki megmondani. A jó és a rossz tudásának, a jó és a rossz ismeretének az a következménye, hogy önzőek vagyunk. Az a következménye, hogy irigyek vagyunk. Amit mi akarunk, az jó. Amit mást akar, hogyha azt akarja, amit mi, akkor jó. De ha valaki mást akar, mint mi, az rossz. Mi vagyunk azok, akik mindent megérdemlünk. A mások, azok teljesen érdemtelenek. Az ő javaik igazán nálunk lennének jó helyen. Ez az irigység, az önzés. Ilyenek vagyunk? Ilyenek vagyunk. Szeretjük mindenről eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Ifjúkoromban én a gazdasági minisztériumban dolgoztam, és megismerkedtem a miniszter sofőrével. A miniszter annak idején a paksi atomerőművet is felügyelte, és a sofőre ő vitte mindenhova az országban a minisztert. Ennek a sofőrnek olyan jogosítványa volt, alakra olyan volt, mint a miénk, de erre a jogosítványra az volt ráírva, hogy sebességét belátása szerint határozhatja meg. Ez azt jelentette, hogy ez az ember ezzel a jogosítvánnyal mindenhol pontosan annyival haladta, mennyivel akart. Ha ő úgy ítélte meg, hogy a nagy körúton kell százzal száguldoznia, akkor megtehette. És erről volt egy papírja is. Hát autóvezető hölgyek és urak, azt szeretném kérdezni, hogy jó lenne egy ilyen papír nekünk, ugye? A sebességét belátása szerint határozhatja meg. Az az igazság, hogy mi mindent szeretünk mi magunk eldönteni, mert mi tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e itt a teremben olyan valaki, aki szereti maga eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Ádám és Éván kívül van valaki, aki ilyen a teremben? Hát akkor emeljük fel a kezünket, és talán csak nem én vagyok az uram. Jó? Mondjuk egyszerre. Talán csak nem én vagyok az uram. Igen, ilyenek vagyunk, és ugyanez történt Ádámmal és Évával. Ők az Isten közössége helyett azt választották, hogy ők maguk döntsék el, hogy mi a jó és mi a rossz. Ennek a bűn esetnek fontos következményei voltak. Az első következmény az az, hogy egy lelki rabságba kerültünk. Mi ez a lelki rabság? Ádám és Éva és mi sem az Isten közösségében vagyunk, nem ott vagyunk, hanem a saját életünket élünk, és valahogy az Isten hiányát az életünkben valami mással próbáljuk betölteni. Különbözőek vagyunk, ezért különböző istenpótlékokat használunk. Ilyen istenpótlék például a pénz. A biztonságunkat, a jövőnket keressük abban, hogy a pénzt gyűjtjük, halmozzuk. Azt gondoljuk, hogy az megóv, megvéd bennünket mindentől. De ugyanilyen istenpótlék mondjuk a munkánk. Azt gondoljuk, hogy majd a munkában sikereket érünk el, abban szerezzük meg a megelégítettséget, az elismerést. Aztán vannak olyanok, akik mondjuk a sportban, vagy a saját testüknek az építésében, vagy az egészségben, meg vannak olyanok is, akik a saját gyermekükben találják meg azt az istenpótlékot, amiért úgy gondolják, hogy élniük kell. Anyagi javak, utazások, sok minden van. Ezekre az istenpótlékokra használja a Szentírás azt a kifejezést, hogy bálvány. Tehát szeretnék oszlatni egy rossz képet. A bálvány az nem egy icipici faszobor vagy aranyszobor, amelyet otthon imádunk. Azok a bálványaink, amit nem faszoborként, hanem a mindennapokban az Isten helyett próbáljunk az életünkbe tenni. Ami lehet a pénz, lehet a szexualitás, lehet a házastársam, lehet a szakmai karrierem. És hogyha ezekkel a bálványokkal akarjuk az életünket kitölteni, akkor két dolog történik. Az egyik, rájövünk arra, hogy mindig több és több kell. Tehát nincs olyan, amit elérünk, és akkor utána megnyugovásunk van. Mert mindig akkor újabbat és újabbat akarunk ebből a bálványból. Többet, szebbet, nagyobbat. És sose jutunk el oda, hogy megelégüljünk. A másik pedig az, hogy hogy a bálványnak az imádása az a félelemmel is együtt jár. Mert mindig féltjük ezt a bálványt, hogyha a gyermekünk a bálvány, akkor mindentől féltjük őt, hogyha az anyagi javainkattól tartjuk, hogy azt elveszítjük. Ezek a bálványok képtelenek arra, hogy az Isten közösségét pótolják. Aztán van más problematikája is ennek, hogy bűnbe estünk. Ez pedig az, hogy halandóak lettünk, az, hogy az életünk tele van szenvedéssel, betegséggel, nyomorral. Az egész életünk nyomorúságos, és amikor még egészségesek vagyunk, akkor is tudjuk azt, hogy eljön majd az idő, amikor egyre gyengébek leszünk. A végén aztán pedig ez lesz a happy endje a történetnek, majd jól meg is halunk. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nyomorult az életünk az Isten nélkül. A mi Urunk azért, a Teremtő Isten azonban látja ezt, és ő szeret bennünket, és ezért ő valamilyen fajta megoldást kínált nekünk erre. Azt szeretné, hogy újra vele legyünk közösségben, ezért egy szövetséget készített nekünk elő. Kiválasztott egy embert, Ábrahámot, és kiválasztott egy népet, a zsidó népet, az ő utódait, és ezen a szövetségen keresztül akarta megmenteni az emberiséget. El is árulta a tervét Mózes első könyvének 18. részében, hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általan nyer áldást a föld minden népe. Ábrahám utódait választotta ki az Isten szövetségesül, és valóban ezt a népet megáldotta, megsokasította, és a szövetségével folyamatosan védte. Ennek a szövetségnek volt egy nagyon fontos epizódja, a Páska vacsora. Az a Páska vacsora, aminek az apropóján a tanítványok az utolsó vacsorára Jézussal összegyűltek. Ez a Páska vacsora az egyiptomi kivonulás emlékére történt. Ez volt az alkalom, amit egyébként el is olvasunk. Jó, ez Mózes második könyvének a 12. részében van. Én kiválogattam néhány verset, a harmadikat, a 6., 7., 8., 12., 13. verseket. Tomi majd lapoz, ha odaértünk. A páskavacsora így került leírásra. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágjátok le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék két altófélfára, és a szemöldök fára, azokban a házakban, ahol megeszik. Még ugyanazon az éjszakán egyék meg a húst, tűzön megsütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füveket egyenek hozzá. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De ez a vér jel lesz a házakon, amelyekben vagytok. Ha meglátom a vért, akkor kihajlak benneteket, és nem ér majd pusztító csapást titeket, amikor megverem Egyiptom földjét. Ha meglátom a vért, akkor kihajlak benneteket, és nem ér majd a pusztító csapás titeket. Jó az Istennel szövetségben lenni. Jó a világ leghatalmasabb erejének a barátja lenni, hiszen, mint láttuk itt a Páska vacsoránál, az ígéret szerint, akkor mi kimaradunk minden rosszból, kimaradunk a csapásokból, és az egyiptomi elsőszülöttekkel ellentétben életben maradunk. Ezt a Páska vacsorát ünnepelte Jézus, és ez volt az Istennel való szövetségnek a jele. A zsidó nép történetét ismerjük, és tudjuk azt, hogy Isten kiszabadította őket Egyiptomból. A pusztai vándorlásnál azonban már történt egymás, és aztán, amikor eljutottak Kánaánhoz, akkor egyre több lett a probléma. Hát mi történt? Jaj, mi történt a kiválasztott néppel? Az történt, hogy a nép megszegte a szövetséget, mert nem tudta betartani az Isten törvényeit. Melyik törvényeket nem tudta betartani a kiválasztott nép? Hát rögtön a 10 parancsolat első parancsolatát, ha nézzük, én az Úr vagyok, a te Istened, kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid él előttem. rögtön már az első parancsolatot se tudták betartani, hiszen a bálványaikat imádták. Azokat a bálványokat, amikről most már tudjuk, hogy nem csak kis faszoborként jelennek meg, hanem minden másként is az életünket szépen betöltik. Az Isten látta, hogy a nép a szövetséget nem tudja betölteni, és ezért, erről is proféciák szólnak, egy új szövetséget készített elő. Egy olyan szövetséget, amely egészen más alapokra próbálta tenni az Istennek az emberrel való kapcsolatát. Addig, míg az első szövetség az a törvényekre épült, Isten le is írta a törvényeket, hogy a zsidók minden jobban be tudják azt tartani, hiszen ami le van írva, azt könnyen betartani. Én is mindig leírtam korábban a gyerekeimnek, hogy milyen házirend van, hány könyvet kell kiolvasni, és hánykor kell kelni, mikor kell feküdni. Ez azonban az én családomban sem jött be, és nem jött be a zsidó népnél sem. Az egyik profécia, amely arról szól, hogy Isten milyen szövetséget készít elő azoknak, akik nem tudták a törvényt betartani, ez a Jeremiás proféta könyvében, annak is a 31. részében van. Felolvasom ezt is. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Egészen más megoldást készít az Isten. Olyan szövetséget készít, amely nem a törvény betartásán alapszik. Isten nagyon jól ismer bennünket, és nagyon jól tudja azt is, hogy nem tudjuk ezeket a törvényeket betartani. Mert nem arra törekszünk, hogy figyeljük a szabályokat, és azokat teljesítsük, hanem arra törekszünk, hogy minél több jogosítványt magunkhoz gyűjtsünk, és döntsünk el mi magunk minél több mindent az életben. Nem az Istenre vagyunk kíváncsiak, hanem azt gondoljuk, hogy mi majd megmondjuk, mi majd megtesszük. Az Isten megtervezte, hogy velünk egy új szövetséget köt. Egy olyan szövetséget, amely örökre szól, és ami által vele újra közösségbe kerülhetünk. És erről a szövetségről szól az utolsó vacsora, és az a legfontosabb üzenete ennek, hogy nem kell már ezeket a törvényeket betartanunk. Egy dolgot kell tennünk, hinnünk kell abban, hogy Isten előkészítette nekünk ezt a szövetséget. És amikor az utolsó vacsoráról beszélünk, hogy ez miért kéne, hogy a Guinness rekordok könyvébe bekerüljön, akkor azt kell elmondanom, hogy itt az utolsó vacsoránál Jézus Krisztus kinyilatkoztatta, hogy Istennek ez az új szövetsége, ez nem terv. Ez nem terv többé, hanem ez egy beteljesedett szövetség. Ennek a szövetségnek a megkötését hirdeti ki Jézus Krisztus, azt, hogy az ő halála által mentesülünk a bűneink következményei alól. Isten ezeket Jézus Krisztus miatt megbocsátja nekünk. Újra vele kerülhetünk közösségbe, olyan közösségbe, amelyben Ádám és Éva élt. És hogyha hisszük, hogy Jézus Krisztus a megváltónk, akkor ide elkerülünk. Hát ezért a világ leghíresebb étkezése az utolsó vacsora. Ezért tartotta Leonardo da Vinci fontosnak, hogy 3 éven keresztül küszködött a gipszel meg a temperával, hogy ezt minél szebben megfesthesse, hogy ez a képes csillogjon, és hirdesse ezt. És ezért van az, hogy a világon mindenütt a keresztények, a katolikusok, a reformátusok, a baptisták, az evangélikusok, a görög-keletiek, mindenki erre az utolsó vacsorára emlékszik. Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Vegyétek és egyétek. Ez az én vérem, mert kiontatik sokakért a bűnök bocsánatára. Új szövetséget kötök veletek. Azt szeretném kérdezni, hogy van valaki itt, akivel az Isten új szövetséget szeretne kötni. Talán csak nem én vagyok az Uram. Talán csak nem én vagyok az Uram. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te megoldást készítettél a mi problémáinkra. Te, aki teremtettél minket, sokkal jobban ismersz bennünket, mint ahogy mi ismerjük magunkat. Te tudod azt, hogy mi a rossz az életünkben, és arra milyen megoldás az, ami választhat. Nagyon jól tudod, hogy azok a bálványok, azok az Isten pótlékok, amiket mi hajkurászunk, azok nem vezetnek sehova. Te tudod jól, hogy az életünknek csak egyetlen egy értelmes értelme lehet, az pedig az, hogyha veled újra közösségbe kerülünk. Köszönjük azt, Urunk, hogy te elkészítettél nekünk egy szövetséget, hogy szövetségeseid lehessünk. Köszönjük, hogy egy olyan szövetséget készítettél, amelyben nekünk semmi feladatunk nincsen. Még aláírnunk sem kell ezt a szövetséget, hiszen a te fiad vérével ez már megpecsételésre is került. Köszönjük, hogy egy dolgot kell csak tennünk, ezt a szövetséget el kell fogadnunk. Kérünk téged, Urunk, hogy nyisd meg a mi szívünket arra, hogy ezt a szövetséget elfogadjuk, és kérünk téged, hogy újra veled lehessünk közösségben. Köszönjük, hogy ezt a szövetséget, ennek a hírét, az örömteli hírét, az evangéliumot, azt higgyük és terjesszük. Legyünk ebben neked jó eszközeid.